8 óra 16 perc, jó reggelt kívánok! A piaci várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal 0,75%-ra emelte irányadó kamatát a japán jegybank még pénteken. Az Economos Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója azt mondta, hogy a Japánban 30 éve nem látott kamatszintet a magas infláció tette szükségessé. Ennek ellenére a reálkamatok továbbra is negatívak, és az év elején további kamatemelés jöhet. Pásztor Szabolcsot Lakatos László kérdezte.
Nem nagyon okozott meglepetést ez a 25 bázispontos alapkamatemelés Japánban, ugye a piac már várta ezt. Tulajdonképpen mi indokolhatja a japán jegybank döntését, hiszen 95 óta ez a legmagasabb szint, amit elért a alapkamat. Korábban nagyon extra lazán kezelték a kamatot Japánban.
Igen, valóban úgy van, hogy 2016-tól kezdődően sokáig negatív volt a jegybanki alapkamat az országban. Most viszont, és hogyha röviden szeretnék válaszolni, akkor azt tudnám mondani, hogy az inflációs mutató indokolta ezt a döntést, ugyanis a legfrissebb novemberi adat az 2,9%-os áremelkedésről tanúskodott, úgyhogy nem volt véletlen valóban ez a 0,25%-os emelés, és egyébként az elemzők azt várják, hogy rövid időn belül a mostani 0,75%-tól 1%-ra növekszik majd a jegybanki alapkamat.
Egyébként ez a jen árfolyamára milyen hatással lehet? Mert ugye elméletileg, ha a nagyon egyszerű logikát követjük a devizával kapcsolatban, akkor ez ugye deviza erősödést okozhat.
Alapvetően tankönyv szerint azt mondhatjuk, hogy ha megemelkedik a jegybanki alapkamat, akkor erősödni fog az adott fizetőeszköz, hiszen érdemesebb abba a fizetőeszközbe befektetni. Van azonban egy nagyon lényeges kérdés Japán esetében, más országnál is lényeges lehet ez, de ez sok mindent megmagyaráz. Ez pedig az, hogy az országban a reál kamatok azok 10 hónapja csökkennek. Ugye a reál kamat az mindig a nominális kamat és az inflációnak a különbsége, és hogyha most azt nézzük, hogy 0,75%-a jegybanki alapkamat, és nagyjából 3% az infláció, akkor egy viszonylag könnyen kiszámolható, hogy az, aki most kvázi befektet, és egyébként figyelembe veszi, mert figyelembe kell venni az inflációt, az rosszabbul jár. És általában ugye az aranyszabály az, hogy nem is a kamatlábakat érdemes nézni, amikor az árfolyam mozgásokat vizsgáljuk, hanem a reál kamatok alakulását. Abban az esetben, hogyha egy országban infláció felett jár kamat, akkor az tényleg erősíteni tudja a fizetőeszköz.
Akkor ezek szerint a további kamatemelések már be vannak árazva?
Igen, egyébként egy egészen érdekes helyzetbe került a japán gazdaság, ugyanis van egyfajta inflációs nyomás, és ez azért egészen jól érezhető, de egyúttal elakadt a gazdasági növekedés, sőt nem csak, hogy elakadt, hanem elég komoly recesszióban van ez a nagy gazdaság. A legfrissebb harmadik negyedéves adat egyébként 0,6%-os visszaesést mutat negyedévről negyedévre, viszont éves összevetésben visszaesés az 2%-on is túljár, egészen pontosan 2,3%. Tehát azt lehet mondani alapvetően, hogy egyszerre jelentkezik egy inflációs nyomás, illetve lanyha gazdasági tevékenység, úgyhogy ennek mentén kell lavírozni a fiskális, illetve a monetáris politikának. És van még egy dolog, amit érdemes figyelembe venni a japán gazdaság kapcsán, ez is egy viszonylag friss hír. Novemberben a japán kabinet úgy döntött, hogy egy egészen komoly ösztönző csomagot indít el. Hát elég nehéz kimondani is, 21.300 milliárd jennyi gazdasági kereslet ösztönző csomag indul majd el az országban, aminek egyik eleme például az lesz, hogy az infláció által leginkább sújtott csoportoknak valahogyan valamilyen formában támogatást adjanak. Úgyhogy ezeket figyelembe véve azt lehet mondani, hogy a japán gazdasági problémák azok velünk vannak, és véletlenül nem is fognak eltűnni majd az ezután következő időszakban, úgyhogy most egészen nehéz Japánban a gazdaságpolitikát hatékonyan alakítani.
Ráadásul az is kérdés, hogy ugye mennyire tudják fölpörgetni ezzel a gazdaságot, hiszen mondjuk a nagyon fontos autóipar például, az szinte mindenhol gyengélkedik, tehát valószínűleg nem tudnak annyival többet eladni a gazdaság élénkítő csomag hatására sem.
Igen, és nagyon nehéz a gazdaságpolitikai döntéshozók helyzete, hiszen a stimulussal próbálják a gazdasági növekedést ösztönözni. Na most ennek ellenébe hat, hogyha megemelik a kamatot, és ez a 0,25%-os emelés, ez azért eléggé látványos, mert hát ugye 0,5% volt. Ez pedig értelemszerűen drágítja a hiteleket, hűti a gazdasági növekedést. Erre viszont tényleg azért van szükség, mert érezhető egy egészen komoly inflációs nyomás. Hát ugye nálunk a magyar inflációs adat 3,8% volt, és örülnénk, hogyha ez 2,9% lett volna, mint Japánban. Japánban azonban ez kimondottan magasnak számít, és ténylegesen azért elsődleges és elsődrendű cél az árak stabilitásának megőrzése, de még egyszer mondom, hogy ezzel párhuzamosan kellene lendületet vinni a gazdaságba, az export szektorba, és hát nyilván Japán is megtapasztalja azt, ahogyan ön is említette, és ahogyan mi magyarok is megtapasztaljuk, hogy az exportpiacok nem teljesítenek túlzottan jól.
És ugye ráadásul, ha nagyon sok pénzt öntenek a saját piacukra, pont azokat a rétegeket megtámogatva, akik a legkevésbé vásárolnak, ez mindenképpen az inflációt fogja támogatni.
Ez pontosan így van, és tulajdonképpen akkor az a 44 hónapos periódus folytatódhat, amelyben azt láthatjuk, hogy 2% felett van az inflációs ráta, és egyébként a Bank of Japannek, tehát a japán jegybanknak egy 2%-os célkitűzése van, és én azt gondolom, hogy a monetáris politikai döntéshozókat ez ösztökélte, amikor megnyomták a gombot, és 0,75%-ra emelték a jegybanki alapkamatot. Ezzel tulajdonképpen nyilván hoznak is változásokat, de azért már a piac egyre inkább kezdi árazni ezt az 1%-os alapkamatot, amivel egyébként még mindig negatív marad a reálkamat, úgyhogy ezzel kell összességében számolni a japán gazdaságnak az elkövetkező időszakban.
Az elmúlt percben a japán kamatról Pásztor Szabolcsot, az Ökonomosz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatóját hallották. Egy érdekességgel folytatjuk, aztán 8:30-kor a legfrissebb hírekkel.
Reggeli Monitor.
Parányi, narancssárga színezetű békafajra bukkantak Brazília egyik erdős hegyvidéki területén, számol be róla a The Independent. Az állat annyira apró, hogy könnyedén elfér egy ceruza hegyén. A kevesebb, mint 14 mm-es fajt az Atlanti parti esőerdő déli részén fekvő Cerrado Quiriri hegységben egy köderdő mélyén fedezték fel. Tudományos neve Brachycephalus lulai lett, ezzel Brazília elnöke Luiz Inácio Lula da Silva előtt tisztelegtek. A köderdők általában 1000 és 2500 méter közötti magasságban, trópusi régiókban találhatók. Jellegzetességük, hogy lombkoronájukat szinte egész évben felhő borítja. A világ még felfedezetlen állatfajainak egy jelentős része ilyen területeken él. A kutatók évtizedek óta vizsgálják Brazília Atlanti partvidékének erdőit, mivel a térségről régóta tudott, hogy mikroendemikus békák otthona, de ezek az állatok csak az erdő nagyon korlátozott részein fordulnak elő. A most leírt faj hímjei 9 és 11, nőstényei pedig 11 és 14 mm közöttiek. A São Vicentei Állami Egyetem munkatársai a névválasztással az Atlanti parti esőerdő megóvására szeretnék felhívni a figyelmet. A szakemberek szeretnék, ha a régióban védett területet hoznának létre az endemikus fajok védelme érdekében.
Ez a Reggeli Monitor.